Not so good. No. Ez a, egyébként a Sorten könyvből való eset. Ti megmondjátok, hogy mi lehet, jó? Egy 6 éves kisfiú, akinek a szája körül és az állán az ajkain ekcémája van. Lehellete bűzös, penészes és rothadó szagú, a mandulára emlékeztető. Bizonytalan. Fél a csúszdán lecsúszni és a biciklizéstől is. Idegenkedik a vadjátékoktól, mint például a futball. Jobban szeret lányokkal játszani. Egy fiú egyszer meglökte, azóta vele se akar többé játszani. Idegenkedik a nagy hangoktól, a zajoktól, bár nem ijeszti meg. Forgalmas vasúti pályaudvaron a fülére tapasztja a kezeit. Édesanyjának a ményakján egy gyűrű van.
Mert mikor lehet tippelni?
Majd ha végére értem. Mert a ményakarcinomára műtötték az orvosok. Értem, hogy miért kell neked, miért probléma neked a határtartás. Ugye azt mondja, hogy, tehát, hogy mert a ményakarcinomával műtötték az édesanyját, és az orvosok attól tartottak, hogy a ményak nem lesz elég erős ahhoz, hogy a gyereket a mélyben tartsa. A terhesség nehéz volt, és a gyereket nehéz volt hordani. A vajudás is nehéz volt, a baba fejen nem illeszkedett be, és végül vákummal született meg. Az édesanyja halálfélelme a... Na igen. Uh-huh. És az édesanyja halálfélelmet élt meg a szülés alatt. Mi lehet ez a szer?
Hát a második sor eleje.
Igen, mert hogy még be se illeszkedett a fej, nem kezdett leereszkedni. Igen.
A
bórium, az édesanyja, a halálfélelme, a ményakgyűrű és a félelem, hogy nem tart a ményak, az a bóriumra utal. Igen, az a harmadik elem. Ugye, ott, ahol pont leereszkedés van a bórak, amelyik fél a lefelé menéstől.
Meg a babának szájpenésze, meg egy naftár, meg ilyesmire.
És adják. Adják. Így van, arra is adják a borakszot, mint bevált indikációt, ez így van.
És ez a mandulaszag, ez a mandulaszag.
Igen, az nem tudom, hogy ez specifikusan jellemző. Szóval vannak dolgok, amiket nem lehet megjósolni egy szerbről. Az eredete vagy a minősége alapján, hanem az ott valami extra, amit nem lehet kiszámítani. Ez mindig így van. Igen. Tehát a bóriumot kapott. Egy héttel a bórium bevétele után a fiú ingerlékeny, hamar sérve fakad, és ki nem állhatja a testvérét és másokat. A szer bevételének éjszakáján ágyba vizelt. Az egy hét eltelte után dühösebb lesz, nem, derűsebb lesz és boldogabb. Egy hónappal később az ekcémája 75%-ban elmúlik, és a bűzös lehellet is lényegesen jobb. Oké. Okay. De látjátok, csak az alapján, amit itt hallottatok, rájöttetek egyszerre. Mert hogy el tudjátok képzelni, hogy hol lehet a tünetek alapján. Következő. 8 éves kisfiú bőr problémákkal küzdik, a talpán és a lábujjai között erősen hámlik a bőr. Nem viszket és más gondot nem okoz. Fogváltása problématikus, a régi fogai nem hullanak ki, így az ujjak nem tudnak a helyükre jönni. Első fogai jelenleg duplán vannak. Olvasásra szemüveget hord az iskolában. Nem lát elég élesen, főleg a bal szemével nem. Jó iskolai eredményei vannak, mert nagyon szorgalmas, és mert mindent versenyhelyzetnek tekint. A sportban is a legjobb akar lenni, és mindig nyerni akar. Ha elveszít egy foci meccset, síros lesz és bosszús. A teniszezést abba hagyta, miután a meccseket vesztett, amiatt, hogy a nálánál erősebb csapattal játszott. Szereti a szalámit és a hamburgert. Még éjszaka is fel lehet ébreszteni azért, hogy egyen. Születése könnyedén ment, olyannyira gyorsan, hogy még az orvos nem érkezett meg, és ezért a szülésznő azt mondta az édesanyjának, hogy zárja keresztbe a lábait, hogy még bent tartsa a gyereket. A szülés után a babának a homlokán, főleg a bal oldalon egy lilás májfoltja keletkezett. Az édesanyja úgy véli, hogy a szemproblémák a szülési traumából adódtak. A baba igen. Oké, mit adunk neki?
Nitrogén.
A nitrogén után minden jelentősen javult, a bőr begyógyult, a fogak leváltódnak könnyedén, és jobban lát, olyannyira, hogy szemüveg nélkül is megvan. Jobban viseli, ha veszít. Ez a teszetmény. Még egyet?
Mm-hmm. És akkor ilyenkor C200?
Egy MS-et kapott.
Egy-egy.
Az előző is egy MS-et kapott. De Soltán mindenkinek egy MS-et ad mindig.
Igen. Igen. És akkor egy MS egyszer, így bevéve egy golyó, vagy feloldva, vagy...
Valószínű úgy adta, mert hogy ő úgy szokta.
Mármint, hogy így bevéve egy
igen,
golyó,
úgy. Igen. Hat éves kisfiú gyermeknek az arcán a moloszkum van, vízszemölcsök vannak az arcán, az orjukán, a lágyéktáján, a combján és a sarkán. Hasi fájdalmai vannak köldöktájékon, vacsora után. Izzad. Mit jelent ez, hogy hasi fájdalmai vannak élelem után, vagy a vacsora után? Igen, az, hogy nem, tehát hogy baja van azzal, hogy magába vegye a táplálékot, igen. Izzad, és a fogait cikorgatja álmában. Nagyfiú szeretne lenni, mint a bátyja. Főleg azóta, amióta megszületett a kisfuga. Barátaival szemben várakozó állásponton van. Szeretné, ha őt kiválasztanák, de ő maga nem akar választani, mert fél a visszautasítástól. Könnyen uralkodnak más gyerekek felette, és követi azok utasításait. Egy ideig a gyerekek terrorizálták az iskolában, és akkor elkezdett ágyba vizelni. Születése gyors volt, talán kissé túl gyors. Születése után nem lélegzett jól, gyenge volt és kékes színű. Mit adjunk neki?
Szén. Most a legutolsóból azt mondanám, hogy oxigén, de az előtte lévőből meg szén. Szén-dioxid.
Na, nagyon jó. Miért szén?
Hát az emésztési problémák, meg ez a várakozó állásponton vagyok, tehát ez a se ide, se oda, tehát hogy ez a pont középen állok, de ez egy nagyon ordító tünet, hogy születése után kék volt. Azért
igen.
Oxigén.
Meg az, hogy bántalmazták őt.
Az melyik?
Oxigén.
Oxigén?
Ja. Uh-huh.
A
légzés.
Igen, a légzési gondok a születés után, igen, igen ez is. Igen. Nagyon érdekes, hogy észrevetted, hogy neki van egy ilyen várakozó attitűdje, vagy ilyen, amit te egy középellevésnek hívsz. De ez nagyon gyakran a 16. oszlopban van. Uh-huh. Amiben az oxigén is van.
Milyen?
Hogy ennek az oszlopnak ez milyen jellemzője, ezt nem tudom. Ez csak egyszerűen megfigyelés. Hogy ez így van. Jó. Ezt látjátok, néhány órával ezelőtt ezeket a szereket még biztos nem adtátok volna. Ez ebben a helyzetekben. Na ezért, na pontosan ezekért a beszólásokért akartam azt csinálni, hogy majd az eseteket egybeveszem külön. Mert akkor tényleg látjátok, hogy tudjátok. Hogy nem csak így most, hanem hogy tényleg meglátjátok, hogy ez segít, és hogy tudjátok. Mert akkor nem lesz ez a támasz, mert addigra végigmegyünk az összes soron, összes oszlopon, és mégis fogjátok tudni, majd meglátjátok.
Olyat lehet kérni esetleg, hogy ezt a diasort még ma elküld nekünk, mert hogy én például nagyon szívesen kinyomtatnám otthon és jegyzetelnék bele.
Aha.
Mert most én elég sokat írtam, de hogy, tehát, hogy a te általad leírtakba is.
Megpróbálom elküldeni. A Katinak.
Jó.
Jó.
Csináljuk egy külön e-mail csoportot, amit itt voltam. Jó, de tudjál mindenki az e-mailjét, nekem jó, hogy bárkoljunk. Jó.
Megvan az esti programod. Nehogy sok szabad időd legyen. Jó, segítség, szívesen csinálok én is gondolom csoportot.
Jó. Ha gondolod.
Jó, köszi.
Akkor mindenkinek elküldi az e-mailt.
Igen, és akkor elküldöm nektek, amikor
jó, akkor megteszlek szerkesztőnek.
Bocsánat, keresem a következő diasort.
Itt van.
Ah, kitaláltad? No. És a negyedik. De már negyedikre nem fog beleférni, már a harmadik. Talán. De ezt így is terveztem egyébként, szóval. Na, a harmadik sor. Nézzétek meg, hogy kik laknak a harmadik sorban. Az első elem, ugye, nátrium, a következő a magnézium, a harmadik az alumínium. Jaj, ti nem látjátok, akkor elmondom, hogy nézzétek meg, de közben azért mondom.
Olyan kicsit.
Tessék?
Van nekünk ilyen kicsit.
Olyan van kicsit, de mindjárt látni fogjátok. A negyedik a szilícea. Azt hittem, hogy megosztottam a képernyőt. Így. A negyedik a szilícea, az ötödik a foszfor, a hatodik a kén, a hetedik a klór, és a nyolcadik az argon. És csak azért mondtam, hogy nézzétek meg, hogy kik vannak ebben a sorban, mert hogy ezeket a szeleket ismeritek. Mm-hmm. Ugye ezekről tanultatok.
Igen.
Egy bizonyos szempontból. És most megnézzük, hogy rendszer szemlélet szempontjából hogyan lehet rájuk nézni. A harmadik sor elemei az én tudatnak, a személyiség kialakulásának és fejlődésének, valamint az ezzel a fejlődéssel kapcsolatos a kérdések köreit fogja feszegetni. Ego, kapcsolatok, kommunikáció. Ki is vagyok én? Az én azonosság és ennek a kifejeződései, mint az én kép, döntési képesség. Ugye mindezek kialakulásához szükségünk van gondoskodásra, támogatásra, melegségre. Az ismert és ismeretlen megkülönböztetésére, és az ezekkel kapcsolatos félelmek, szorongások leküzdésére. Ki a jó, mi a rossz, ki vagyok én másokhoz viszonyítva, szeretnek-e, elfogadható vagyok-e, belsőleg is, külsőleg is. Ezek lesznek a harmadik sorban a témák. Mi is az az én? Mit mondanátok, hogy mi az az én?
Hát ezt jó pár filozófus próbáltam már megfejteni.
Mit szólnátok ahhoz a meghatározásról, hogy az én az az önmagunkról való tapasztalatnak, ismereteknek a rendszere, a testünkről, a képességeinkről, az élményeinkről megőrzött tudásnak a halmaza?
Még amit mások visszaigazoltak róla.
Hát az már a tapasztalatom, abban benne van a tapasztalat. Akár úgy, hogy mások visszajeleznek, akár úgy, hogy te észreveszel dolgokat, igen. Jó, ez így?
Lehet úgy egyszerűsítve, hogy egyfajta szocializáció, maga a szocializációnak a kialakulása, hogy beilleszkedtem ebbe a társadalomba. Hát, és akkor megkaptam a maszkjaimat.
Hát az az éned része lesz. Az a rész. Tehát, hogy amit te leírsz, az egy folyamat, ahol az éned formálódik. De ez nem a teljes én.
Persze. Mert valamikor nem illeszkedik be. Tehát van lehet egy olyan érészünk is, ami azt mondja, hogy én csak én vagyok ilyen, amit lehet, hogy teljesen kilóg.
Igen. Tehát, hogy lehet, hogy van egy olyan részed, amire te úgy gondolsz, hogy ez engem nagyon megkülönböztet a többiektől. Igen. De hogy benne van az is, hogy mit gondolunk a testünkről, az is benne van, hogy mit gondolunk a bizonyos képességeinkről, és hogy milyen élmények értek bennünket, illetve, hogy arról mi milyen emlékeket őrzünk. Mert ugye gyakran van, hogy nem is az a lényeg, ami történt, hanem az, ahogy ez bennünk lecsapódott. Uh-huh. Ugye? Az én fejlődésnek a folyamata során először is a csecsemő meg külön kell válnia az anyától, és tudatára kell ébrednie annak, hogy van egy ő, meg egy másik lény. Ez ugye kialakul úgy, hogy észreveszi, hogy a saját testét, ha mozgatja, ha ő csinál dolgokat, akkor ott történnek dolgok. Tehát ugye a testséma kialakulás során tapasztalatokat szerez arról, hogy vagyok én létezek egy külön egységnek, én képes vagyok mozgatni dolgokat, vagy befolyásolni dolgokat. És a másik, a folyamat másik ágaként tapasztalatokat szerez egy másik emberrel való viszonyban arról, hogy milyen is ő, arról, hogy ő van. Ugye, ahogy az anyukája rámosolyog, vagy ahogy felveszik őt és énekelnek neki, vagy észreveszik azt, hogy ő neki baja van, hogy ő jelez, hogy neki valami baja van, és akkor valaki megjelenik, és akkor próbál rajta segíteni. Ő, és ha még tényleg is tud meg, akkor azt megtapasztalja, hogy én szólok, kiabálok, és annak hatása is van a világba. Tehát, hogy így kezdünk el kialakítani képet arról, hogy egyáltalán mi vagyunk, és hogy milyen erővel bírunk. Van-e erőnk egyáltalán? Mert hogy nyilván más lesz annak a gyereknek az én képe, akit órákig sírva hagynak a kiságyba, és senki sem megy oda, mert ugye ő akkor azt éli meg, hogy hát, hiába is kiabálok, hiába is vagyok itt, az nem jelent semmit, és más lesz annak a gyereknek, akire reagálnak, és segíteni tudnak neki, és adekvát segítséget kap a kéréseire. És nyilván más lesz annak a gyereknek az én képe, aki amikor megcsinálja az első rajzocskáját, akkor mindenki hüledezik, és felteszik a hűtőszekrényre, és más lesz annak, akinek a szemétesbe végzi a rajzocskája. Szóval, hogy így szerzünk szociális tapasztalatok során egy képet arról, hogy milyenek is vagyunk mi. Inkább átjúsz oda?
Igen.
Jó. Az én kép magában foglalja a saját testünkről, alkatunkról, külsőnkről, fizikai tulajdonságainkról, képességeinkről, szellemi kapacitásunkról, tudásunkról, erkölcsi és egyéb normáinkról szerzett ismereteinket. És a harmadik sor egy-egy oszlopa az én kép fejlődésének a különböző állomásait mutatja. A legfejletlenebb énnel rendelkező től kezdődően, és ez a nátrium egészen a legfejlettebb énnel rendelkezői. Az én képpel kapcsolatban olyan kérdések merülnek fel, mint szerethető vagyok-e, kellek-e, kövér vagyok-e, szükség van-e rám, okos vagyok-e, becsületes vagyok, megbízható vagyok-e. Tehát, hogy akiknek innen kell sor, innen kell szer, az ezeket a kérdéseket fogják érinteni. A téma lesz, hogy mennyire vagyok független másoktól. Mennyire vagyok képes a saját akaratomat kifejezni, hogy hogyan kommunikálok, képes vagyok-e önmagamért cselekedni, hogyan ítélem meg a saját helyzetemet a világban, illetve, hogy milyen benyomást keltek másokban. Ennek a sornak fontos témája lehet az, amikor valaki nem kap elég figyelmet, amikor elhagyják, amikor megbántják, amikor elhanyagoltan érzi magát, akár testi, akár lelki értelemben. Akár egészen ilyen test alapkérdéseknél, hogy mi az én akaratom, van-e nekem akaratom, vagy valaki másét csinálom, vagy hogy én ezt akarom, vagy mi az én választásom, mit szeretek enni, melyik ruhát viseljem, úgy legyenek a dolgok, ahogy én akarom, illetve a saját véleményem érvényesítése. A sor elején nincs kialakult én még, ezért a választásaik is nagyon impulzívak, vagy egyáltalán nincsenek. Nem tud választani, másra bízza. A sor közepén ugye a szilicán nagyon ragaszkodik ahhoz, amit ő eldönt, vagy ahogy ő szeretne, az csak úgy lehet, máshogy nem. Ide tartozik az, hogy mi az én döntésem, mi az én vágyam, mi az, ami az enyém, és mi az, ami nem az enyém, ami a másé. Hogyha megnézitek azt a rubrikát, hogy oltás utáni megbetegedés, abban nagyon sok a harmadik soros szer.
És a szilícea pláne, ugye?
Például a szilícea viszi a prémet. Igen. De ott van a magnézium is, a magnézium foszforikum is, a magnézium szilikáta, a szulfúr is ott van, mint szer. Nem tudom, mi van még ott. Foszfor talán. Tehát ugye a harmadik soros szerek, azok ott vannak ebben a rubrikában, hogy vakcináció utáni megbetegedés. Olyan kérdéseket fognak feszegetni, hogy mi a jó és mi a rossz. De ez nem így nagy erkölcsi értelemben, hanem csak így magára vonatkoztatva. Például ilyen kérdés, hogy miért lenne az baj, ha én csokitortát szeretnék reggelire. Ki dönti azt el, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, én vagy te? Szóval látjátok a gyerekességét ennek. De hogy mindenképpen fontos téma a gondoskodás, a táplálás, az étel, az ital. Mert ezek mind azt mutatják, hogy szeretve vagyok, vagy nem ebben a sorban. Maguknak akarják eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Saját magukra kivetítve, és nem akarják, hogy ezt mások mondják meg. Ez a lelkiismeret kialakulásának az alapja, amiket aztán a külső törvények majd befolyásolnak, és az lesz a negyedik sor témája, tehát a negyedik sorba kívülről jönnek a törvények, amiket be kell tartani. A sor ereje az a megszokott ételt, italt preferálja. Tehát, hogy amit már ismer, amit tud. minden nap ugyanazt a kár. Nem szeret újat kipróbálni. Tudjátok, vannak gyerekek, akiknek egy kezén megszámolható, hogy hányfajta ételt esznek meg. A második fele pedig szeret próbálkozni, és örömet leli benne, hogy ő főz, meg az ínyenckedésbe, vagy akár az összes barátot meghívja, ellátja, vendégül hívja. Ez inkább a sornak a második fele. Igen, Évi.
Ez a saját törvény, ez olyasmi, mint ilyen autisztikus vonalasú?
Nem. Nem egészen, de kérdez még, hogy erről többet?
Igen, mint amit most mondtál, ez már így talán kicsit elfelejtve, hogy valahogy úgy azt hallottam, hogy ki ebből, hogy ő maga eldönti, hogy mi a jó, mik az ők szabályai, mi az ő. Tehát, hogy mint olyan saját szabályrendszert alkotna, mi alapján él. És valahogy én ezt így értem.
Aha. De hogy ez inkább arról szól, hogy ugye vannak szabályok a világban. Jön egy anyuka, és azt mondja, hogy vedd fel ma ezt az adagruhát. És akkor a kisgyerek azt mondja, hogy nem, én ezt nem akarom felvenni, én csak kéket akarok hordani. És akkor nem lehet csak kék ruhát ráadni, mert azt ő akarja eldönteni, hogy ő mit vegye. Ilyen jellegű szabályozás. És ez aztán, tehát, hogy ami teljesen normális, ez a fajta beleállás a dolgokban, meg akaratkifejezés egy 2-3 éves gyereknél, mert hogy ő ezt gyakorolja akkor, hogy megtanulja, hogy igenis számít az ő akarata, vagy hogy mit is akar ő, vagy hogyan is van ez a világban. De amikor ugyanilyen merev egy felnőtt ember, és csak úgy lehetnek a dolgok, ahogy ő akarja, na akkor ez már sok problémát tud okozni a mindennapi életben. Válaszoltam?
Igen,
jó. Tudjátok, van a kisgyerekeknek ez a mondása, hogy én csinálom egyedül, hogy ne segítsen senki, egyedül akarom még megcsinálni, mert hogy én képes vagyok rá. Ugye ez is az ilyen 2-3 éves gyerekeknek a mondása, hogy egyedül. Mert hogy meg kell érezniük, hogy ők mennyire kompetensek. És például, akinek ilyen a harmadik szoros szer kell, és megkérdezett, mondjuk van egy rákbetegsége, és akkor megkérdezett tőle, hogy mi a legnehezebb dolog ebbe a betegségbe. Akkor azt mondja, hogy hát, már nem tudom úgy felemelni a karom, és nem tudom megfésülni a saját hajam. Ez a legnehezebb ebbe az egész helyzetbe. Nyilván az önkifejezés, a kommunikáció is téma lesz ebben a sorban. És ide kigyűjtöttem rubrikákat, amik teli vannak harmadik soros szerekkel, hogy későn kezd el beszélni, vágyik arra, hogy beszéljen valakivel, hogy folyamatosan beszél, hogy kommunikatív, hogy dadogni kezd. És például egy ilyen homeopátiás eset felvételnél, akkor mondhatja azt, hogy én nem is tudom, hogy mit mondjak el, hogy mondjam ezt el, vagy el se tudom mondani, amit érzek, vagy gondolok. Lehetnek kommunikációs nehézségei, vagy vágy arra, hogy ő elmondhassa, hogy meghallgassák, hogy megértsék. És hát nagy csalódás, amikor ez nincs. Tudjátok, vannak ezek az idős emberek, akik csak azért járnak az orvoshoz nap mint nap, hogy ott beszélhessenek valakivel, hogy valaki meghallgassa az ő problémáikat. Mert attól, hogy ő elmondhatja, hogy mi történik vele, attól ő jobban van. Ezek a rubrikák is teli vannak harmadik soros szerekkel, hogy csökönyös, dacos, kritikus, ellenkező és veszekedős. És nagyon nem szeretik, amikor az akaratuk ellenére akarnak tenni. A hogy az, hogy ki mennyire magabiztos, az nagyban függ attól, hogy milyen visszajelzéseket kapott a környezetétől. Úgyhogy ők nagyon sokat adnak arra, hogy mit gondolnak, mit mondanak róluk, vagy hogy ő milyen benyomást kelt. Ezért igen gyakoriak azok a betegségek vagy tünetek, ami a külső megjelenést fogja befolyásolni. Pattanásaik lesznek, vagy kiütéseik. Ebben a rubrikában például ott van a magnézium, foszforikum, a nátrium, szulfurikum, a szulfurikum, a szilícea, vagy lesz valamilyen kellemetlen szaguk, akár az izzadságuknak, akármilyen testi váladékuknak. És hogy, hát, hogy ez teljesen tragédia tud lenni, hogy ők hogy néznek ki adott esetben. Szóval, hogy néhány pattanás, és ők a legrondábbak a világon. Az állati szereknél is előfordulhat, hogy nagy jelentősége van a külső megjelenésnek. Erre figyelni kell, hogy itt megkülönböztetni, hogy ez most egy állati szernek a külső megjelenésre való odafigyelése, vagy ez egy harmadik soros jelenség. Ez főleg a második felében a sornak téma lesz, hogy mennyire tudok különbözni, vagy kitűnni, mennyire vállalom fel én magam, ilyen értelemben. Nem annyira, hogy nem abban a szempontból, mint majd az ötödik sorban lesz, hogy mennyire tudok úgy kitűnni, hogy valami olyat csinálok, vagy alkotok, ami más, mint a többi, hanem itt inkább inkább annyira, hogy a személyiségemet mennyire tudom úgy megmutatni, hogy az más legyen. Nem annyira azt, amit csinálok, vagy végrehajtok a világban, mint ez az ötödik sorban lesz. De emlékeztek, mondtam, hogy a páratlan és a páratlan sorok rimmelnek egymásra, úgyhogy ez itt is például látszik. A sor elejéje, ugye a nátrium egyáltalán nem akar kitűnni, ő inkább be akar olvadni, ő szégyellős, egyáltalán nincs semmi önbizalma. A magnézium az nem akar kitűnni, mert hogyha kitűnik, hogyha megmutatja, hogy ő milyen, akkor őt nem is fogadják el. És fontosabb neki az, hogy el legyen fogadva, mint az, hogy megmutassa, hogy ő milyen. Az alumínium, az ugye megint a harmadik oszlopról beszélünk, az zavarodott, el se tudja dönteni, hogy ő most be akar olvadni, vagy inkább ki akar tűnni. A szilícium, annak nagyon fixált elképzelése van arról, hogy ki is ő, és ehhez ragaszkodik. A foszfor. A foszfornak már van egy kialakultabb énképe, ugye ez a sornak a második fele, és ő azt el szeretné fogadtatni. Azt szeretné, hogy mások elfogadják őt olyannak, amilyen. És ő is elfogad mindenkit olyannak, amilyen. A szulfur, ő nem csak tudja, hogy milyen, hanem adott esetben azt is tudja, hogy ő jobb, mint a többiek. A célja, hogy kitűnjön, hogy más legyen, hogy felvállalja magát. És a klór pedig, ugye ez megint a halogén a eleme a sornak, az azt mondja, hogy akármilyen is vagyok, de olyan nem akarok lenni, amilyet te vársz el, hanem ha lehet, akkor annak csak az ellenkezője. Azt már nem. Szóval van elvárások? Elvárásatok, cseszétek meg, az ellenkezője leszek. Ez a klór. Ki fog rólam gondoskodni? Ki ismer engem ahhoz eléggé, hogy megértse a szükségleteimet? Kivel oszthatom meg az örömöm és a bánatom? Vagy hogyan tudnék a férjem gondoskodása nélkül élni? Ilyen kérdésekkel fognak jönni a páciensek. Gyakran látjuk, hogy akinek ebből a sorból kell szert adni, az fél attól, hogy a gondoskodást vagy a támaszt adó személy az valamiért kikerül az életéből. Abban a rubrikában, hogy rosszabbodás van a szülők veszekedése miatt, vagy válása miatt, vagy a barátok közötti veszekedés miatt, vagy a hozzátartozó elvesztése miatt, ott vannak mind a harmadik soros szerek. Vagy hogy rosszabbodás van egy-egy ilyen helyzetben, ha veszekednek a szülők.
Az mi az a rövidítés?
Never well since. Azt mondta, hogy akkor kezdődött a megbetegedés.
Ja, én nem tudom.
Aha. Hogy... ez a patológiájának az etiológiája. Ezt jelenti. Igen. Erről beszéltünk már a második sor kapcsán, hogy ahogy a testi szükségleteinkről gondoskodnak, az fontos szerepet fog játszani abban, hogy mennyire van ősbizalmunk a világban. De az is nagyon fontos, hogy mennyire szeretően történik ez a gondoskodás. Tehát, hogy nyilvánvalóan, és ez már inkább a harmadik sor témája, tehát, hogy nyilván az, hogyha valakit fizikailag ellátnak, mint mondjuk egy árvaházba, tisztába teszik, beteszik, tehát adnak neki táplálékot, attól még, amikor nem tud meglenni a szeretetteljes összekapcsolódás, akkor attól nem tud kialakulni az ősbizalom. Tehát, hogy ez is kell hozzá. Tehát a harmadik sorban is kérdés lehet az, hogy van-e bizalmam a világban. És ugye a feltétel nélküli szeretetet, azt tulajdonképpen a szüleinktől kell, hogy megkapjuk. És nagyon szerencsés az a gyerek, aki ezt kapja. Az a tapasztalatom, hogy ezt az emberek nagy része nem kapja meg a gyerekkorában. És akkor ezt keressük, akár egy életen át. Az az elvárásunk mondjuk egy társunkkal kapcsolatban, a férjünkkel kapcsolatban, a feleségünkkel kapcsolatban, hogy akkor majd őtőle kapjunk feltétel nélküli szeretetet, ami azért nagy csapda, mert neki nem dolga feltétel nélkül szeretni. Tehát, hogy olyan elvárást teszünk rá, amit neki nem dolga teljesíteni, ami előbb-utóbb csalódáshoz vezet nyilvánvalóan. És ez is lehet az oka a harmadik sorosak patológiájának. És ezekben a helyzetekben ők úgy élik meg, hogy elhagyták őket, becsapták őket, és hogy nagyon egyedül vannak izolálva. És nagyon félnek attól, hogy egyedül maradnak. Ez a fő félelmük, hogy valahogy egyedül maradnak. De nem attól maradnak egyedül, hogy kizárják mások őket, hanem hogy nem lesz, aki ott legyen nekik, aki szeresse őket. Mert ez egy másik kérdéskör, amikor valaki úgy fél attól, hogy egyedül marad, hogy közben kizárják egy csoportból. Szóval, hogy ott lenne a csoport, tartozhatna hozzá, de nem. De nem fogadják be. Az egy másik kérdés. Ugye a család szerepe nagyon fontos a saját út megtalálásában, a fizikai világban, a mindennapi életben, a mentális a képességek kialakításában. Ezért nyilván, aki itt sérül, annál nem olyan meglepő, hogy az úttalálásban a problémái lesznek. És hát látjátok, hogy nem tudnak koncentrálni, zavart a gondolkodásuk, nem tudnak figyelni, tompák, feledékenyek, nincsenek saját ötleteik, romlik a memóriájuk. De akár a fizikálisan is megjelenhet ez az elveszettség, mint szédülés formájában. És itt azért raktam ki ezek a rubrikák a repertóriumból, és hát nézzetek meg a szereket, nátrium, vagy kálciumkarbonikumozás, nátriumkarbonikum, nátriummuriatikum, foszfor, szulfur, szilícea, szóval itt vannak a harmadik soros szerek, még összességében is mindegyikről. Elveszettnek érezhetik magukat, vagy ezt úgy is mondhatják, hogy jaj, nem is tudom, hogy válaszoljak erre a kérdésre, segítene-e, vagy úgy jönnek, hogy jaj, nem is tudom, hogy mit várhatok egy ilyen homeopátiás beszélgetéstől, elmondaná-e pontosan, hogy itt mi történik, tehát hogy szeretnek ilyen iránymutatásokat kapni. Vágyakoznak az ismert dolgok iránt. Ragaszkodhatnak egyfajta időbeosztáshoz, és hogyha ettől eltérés van, akkor az baj. Ezt ugye gyakran látjuk kisgyerekeknél, ugye, hogy nekik nagyon fontos, hogy ugyanabban az időben történjen valami, és akkor ott megint életkorilag ez teljesen rendben van, de amikor egy felnőttnél látjuk ezt, akkor ott az már nehézségeket tud okozni. Új helyre menni nehéz lehet. Vagy szeparálódni a biztonságot adó szemétől. Az első nap az oviban, az nehéz lehet. Vagy csak otthon alszik, mondjuk egy felnőtt esetében, mert ugye azt mondja, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon, biztos, ami biztos. Azonos emberek körét keresi, csak néhány barát, vagy ugyanazok a családtagok. Tehát a honvágy rubrikában nagyon sok a harmadik soros szer. És hogy szeretik pontosan tudni bizonyos helyzetekben, mit várhatnak. Itt vannak rubrikák, hogy miktől félnek. A sötéttől, az állatoktól, hogy egyedül vannak. Az ördögtől, a betegségtől, az emberektől, a villámoktól, könnyen megijednek, könnyen felébrednek álomból, és megrémülnek. De a legfőbb félelmük a harmadik soros embereknek a szeretett személy elvesztése. A harmadik sorban a bizonyos, a társadalom, a család, a barátok által jól körülhatárolt szerepekkel azonosulva határozzák meg önmagukat. Tehát azt mondják, hogy én egy anya vagyok, én egy tanár vagyok. Ezt azért írtam oda, hogy a társasházi megbízott, mert hogy erről társasházak napokat tudnak veszekedni, vagy heteket, hogy akkor melyikük legyen a megbízott. Mert ugye ez egy fontos szerep, akkor azt akarják, az muszáj, mert az identitást ad. De ha nincsen valakinek saját máson a jövő identitása, akkor muszáj ilyen külső szerepekből megkapnia. Mert ezekkel jár egyfajta értékrend, meg világlátás, meg szerepkör, ami segít az én meghatározásában. És a többiekkel való viszonyt is definiálja. Ő, ha még hatalommal is jár, akkor az külön jó. A nátriumnak, a magnéziumnak és az alumíniumnak még nincs kifejlődött ténképe. A szilícium teljesen fejlett, de rugalmatlan rögzült az én képe. A foszfor az jól fejlett, én képpel bír, és ő a másoktól való különbözőségben határozza meg magát. A szulfurnak jól fejlettek újja van, pozitív elsősorban az önértékelése, olyan, aki mindent jobban tud, és a klór pedig ellenkezője a másik személyének. Hogy hangzik ez egyiknek, eddig nektek, mielőtt itt elalszatok? Mindenki kényelmesen elhelyezkedik.
Átrendeződtetek.
Nagyon átrendeződtetek, igen. És nagyon csendben vagytok.
Én kezdek telítődni. Tehát, hogy most van az, hogy így...
Érzem, azért álltam meg.
Baromira érdekes, amit mondasz, de hogy az eddigi napot azt így fel kell tudni dolgozni. Tehát, hogy így... Én megköszönném, hogyha szerepbe most nem mennénk bele, hanem hogy így itt a harmadik sornál valahol már így lecsendesednénk, hogy holnap új út erővel. Ez most egy nagy merítés volt, tehát hogy...
Nem, én kérdezhetek addig konkrét,
hát hogy
csendesedünk? Hogy például mondtad, hogy a show majd később jön, de mondjuk egy ilyen átjuktoridnál, hogy akkor... Tehát nem a két féle én kép van, hanem ami másba hozza a klort, vagy a...
Hát, hogy azt látod, hogy ott van egy erős függés is, amit ugye tudunk, hogy a nátrium klorid képét nagyon jól ismerjük, ugye a konyhasóért. Ugye ott van egyfajta gyerekesség, függőség a másik szemétől, vagy abban való csalódottság, hogy a másik milyen volt, és az arra való reakció, az a gyász, vagy a szeretett személy elvesztése, akitől függ, az a gyász, vagy az, hogy akkor én direkt másképp viselkedek, mint ami elvárt. Ugye például abban a rubrikában, hogy házas emberbe szeret bele, ugye ott van a nátriumklorát, ugye ez nem egy elfogadott, társadalmilag elfogadott norma, hogy mi beleszeretünk egy házas emberbe, hát ezt csinálja a nátriumuriátikum, mert akkor hát nem szerethetek úgy, ahogy hát akkor cseszétek, tehát hogy ez. Tehát, hogy azt látjuk egy csónál, hogy látjuk, hogy kétféle magatartást is látunk. Egyrészt látjuk ezt a függő nátriumot ott az elején, aki impulzív, és ilyen kis gyerekes, és szerethető, és aztán látjuk ezt a másik furcsa oldalt, ami ehhez nem illik össze, és akkor tudjuk, hogy itt egy sorról van szó, így. Jó, ez így? Tehát, hogyha belegondoltok abba, hogy mit tudtok eddig a nátriumklorátumról, látjátok, hogy ez hogy jön össze, hogyha rendszer szemléletben gondolkodtok?
Laci valami ilyesmit mondott rá, és az is logikusnak nekem, hogy egy olyan kapcsolathoz való ragaszkodás, ami eleve, idézőjelben mondom, halálra van ítélve, tehát ugye az anyához is, akitől le kell válni, egy olyan kapcsolat, amit mondtál az előbb, hogy mondjuk egy nős férfiba szerelmes, és eleve nem elfogadott, és tehát, hogy így rakta össze, és ez is teljesen így beleillik. De, hogy egyrészt nagyon függ, de ugye ez a kapcsolat...
Ez nem lehet, és ez a klór része a dolognak.
Igen.
Mert egy nátrium, egy másik elem, egy nátrium-foszforikum, az megint egészen más ízű. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ott a klór az ezt csinálja, hogy...
De ugye ezért is jó gyászszer, mert ott is ugye elveszett az a fajta kapcsolat,
amit nagyon szeretett amit volna, voltunk. Igen. Aha. Igen. Más kérdés? Szóval gondolkodom, hogy hogyan reagáljak arra, amit mondtál, hogy ne menjünk bele a szerekbe. Mert hogy, tehát, hogy az a mai nap célja, hogy végigérjünk ezen a soron, és ez pedig úgy lenne jó, hogyha végignéznénk ezt a...
Fél óra elég arra, hogy végignéznénk.
Bőven.
Hogy holnap a negyedikkel
hogy holnap a negyedikkel tudjuk folytatni, mert ugye van még 4-5-6 és a 18 osztó. Ez pont így volt tervezve, szóval én pont ezt terveztem.
Menjünk, akkor menjünk egy...
Egy nagy lélegzettel.
Én azt hittem, hogy ez is ilyen több órás folyamat, bocsánat. Tehát, hogy... És akkor, hogy egy fél óra alatt, de hogyha ezt így le lehet tolni, tehát, hogy...
Igyekszem. Szóval, a nátriumnak nincs saját identitása, nem képes a saját maga ellátására, gondozására. Teljes mértékben másoktól függ a szükségleteik kielégítésében. nincs saját döntése a dolgok felett. Ő naív, ő magát teljesen feladja egy kapcsolatban. Egy emberre fókuszál. Jellemző ugye a nátriumra, ez a nátriumnak a része. A nátrium hozza a nátriumkloridba a múlton való rágódást, amiről ugye olyan nagyon ismert. Másokra van utalva, ezért imád társaságban lenni. Inkább ilyen gyerekes kinézetű. Fog valamit a kezében, elkíséri valaki a vizitre, vagy azt is gyakran látom, hogy aki ilyen függő helyzetben van, vagy ilyen függőségi viszonyban, azt ezt kivetíti másokra. A gyerekek erre remek alanyok, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem nem tud semmit nélkülem csinálni, vagy így. De hogy ez nem feltétlenül az lehet, hogy a gyerek nem tud. Az a gyerek semmiről se tud egyedül dönteni. Lehet, hogy tényleg úgy van, és a gyerek olyan, de hogy ez ilyenkor mindig meg kell vizsgálni, hogy ez tényleg a gyerekről szól-e, vagy az anyáról, mert a gyerekek nagyon jó alanyai a kivetítésnek. Nagyon sok nátrium sónk van, mert ugye a nátrium nagyon, ugye az első oszlopban lévő szervként nagyon reaktív. Úgyhogy nagyon szeret kapcsolódni. Ezért sok sónk van belőle, de ezt látjuk a világban is, hogy neki nagyon fontos, hogy kapcsolódjon, legyen vele valaki, mert csak úgy tud meglenni. Tehát ő az, aki elmegy az étterembe, és azt mondja, hogy te válasz helyette. Én nem tudom, mit akarok. Hallottatok már ilyet, ugye? A magnézium a következőnk. Itt már kezd kialakulni az én képe, vannak saját vágyai és döntései, de ezeket nem fogja nekünk elmondani. Két dolog miatt. Egyrészt még bizonytalan a döntéseiben, nincs elég önbizalma, másrészt meg attól tart, hogy a vágyai vagy a személyisége nem elég elfogadható mások számára. És sokkal fontosabb neki a többiekkel való kapcsolat fenntartása, mint az, hogy kimondja a saját gondolatait. És kockáztassa, hogy mások elfordulnak tőle. Ennek viszont az eredménye az gyakran, miután nem mondja meg, amit akar, bár akar valamit, nem fejezi ki, amit szeretne, bár nagyon szeretne valamit, az az, hogy tulajdonképpen dühös lesz, mert nem azt kapja, amit ő akarna. Ugye fontos a második sorban az akarat. Én arra jöttem, hogy engedek be nektek egy kis fényt, hát ha egy kicsit stimulál. A már kávé nem volt elég jó.
És ez a hamupipőke cipő, az tudatos?
Igen, mindjárt. És hogy a... Hogy... Tehát, hogy nem mondják el a vágyaikat, nem mondják el az akaritak. Ezért nagyon nehéz kikérdezni is őket, mert nem merik felvállalni. Szóval ők gyakran mondják azt, hogy nem tudom. Uh-huh. Nem tudom. De nem csak a magnézium mondja, hogy nem tudom. Egyébként a szilícia is gyakran mondja, hogy nem tudom. Nem tudom. Mert ő meg...
Ő miért nem tudja?
Ő tudja, csak nem mondja meg. Mert ő úgy dönt, hogy nem fogja neked megmondani. Uh-huh. Ő azért nem mondja meg. Uh-huh. Ő tudja, de nem mondja meg. Nem. Szóval, van egy szilica a gyerekem, aki 11-12 éves. És akármit kérdezek tőle, azt mondja, nem tudom, mindegy, nem tudom. Nem tudom.
De kamasz, nem?
Nem, hát még 11, ez még nem 11. egészen kamasz. És akkor mondom neki, hogy na figyelj, egyezünk meg valamibe, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy nem tudod, mert akkor én meg nem tudom, hogy mit adjak neked. Szóval este úgy működik, hogyha nem tudom. Már olyan izomlásra lesz a válladnak, mire itt végzünk. Nem tudom. És akkor kérdezek tőle valamit. Nem tudom, mondom, hát gondolkozz el rajta, hát ez csak te tudod, ez rólad szól. Hallgat. Én is hallgatok. Mondom, van esélyem rá, hogy megmondjad? Nincs. Tehát látjátok, innen, hogy azt mondja, nincs. Ezért tudom, hogy ez ilyen makacságból jön. Ez a más. Mert egy magnézium nem mondaná meg neked, hogy nincs esélyed, mert ő félne ezt felvállalni. Egy szilícia azt mondja, nincs esélyed.
Mit csinálsz fel? Az neki magasabb potenciál a szilíciát?
Nem. De azt mondtam, tehát hogy neki például azt mondtam, hogy na figyelj, keressünk akkor együtt egy olyan témakört, amiről hajlandó vagy beszélni. Mert értem, hogy ezekről itt nem akarsz. Mi lenne az? Például beszélnél-e velem erről? De hogyha beleegyezel, akkor minden kérdésre válaszolni kell. Szóval itt én határozom meg azért, hogy legyen. Szóval ezt látjátok, hogy hogy. És akkor azt mondta, na jó. És gondolom, jó lesz, hogyha erről beszélünk. Persze olyan témát választok, ahol azt gondolom, hogy el van rejtve a dolog, és lehet válaszolni. Ő meg nem tudja, hogy ez olyan dolog, tehát besétál a kelepcébe. És akkor azt mondja, persze, az jó. És akkor kérdezem, mondom, akkor mesélj erről. És akkor mondja, kérdezek. Nem tudom, mondom, emlékszel, hogy itt most muszáj válaszolni. És miután tudja, hogy ez a szabály, és megegyeztünk, hogy ez a szabály, és szilícea, tehát ragaszkodik a szabályhoz, hát válaszol. Hát így. Tehát, hogy azért mondom, hogy tudnod kell, hogy ki van, kivel ülsz. Ki ez a személy, aki vele van, és mindenkivel másképp kell elbánni, másképp kell kiszedni belőle az információt. Igen. De hogy a szilíciát, meg ami még van, hogy a szilíciát, ezt majd ha odaérünk, elmondom, most mondom el, hogy a szilícia az egyetért veled látszólag, azt mondja, hogy ja, úgy van. És tudja, hogy nem úgy van, tudja, hogy ő ezt nem úgy akarja csinálni, és akkor úgy csinálja, hogy ahogy ő akarja. Tehát hiába egyezel meg vele, megegyeztek, és akkor ő just se úgy csinálja.
Ilyenek azok a kisgyerekek, akik meg elmondod, mondja, hogy igen, nem, és csinálja tovább.
Igen. Ami kisgyereknél rendben van, mert ebben a korban van, amikor ezt kell próbálgatnia. De értitek, de már egy 11 évesnél nincs ez rendben.
Ugyan, hogy felnőtt, nem mond ellent, de ennek ellenére úgy tudik.
Úgy csinálja, hogy akarja. Igen. Na, de a magnézium meg elnyomja. Tudja, mit akar, de nem mondja meg neked, mert ha megmondom, akkor nem fog szeretni. És azért azt, leginkább azt akarom, hogy szeressél. Ezért aztán mi lesz? Éjszaka. Álmai lesznek. Nagyon intenzív álmai, mert valahol ki kell jönni. Na, meg még mit tanultunk a magnéziumon? Hogy nagy gőgyszer, ugye? Mert hogy ez meg a másik dolog, ami fizikális szintet tud történni, hogy addig fogja vissza magát, hogy begörcsöl. Értitek, hogy ez, hogy van az a tüneti kép, hogy görcs és magnézium, és ez hogyan illik abban, hogy ő hol van ebben a rendszerben, és hogyan gondolkozik? Mert a tünetek, azok nem véletlenül lesznek azok a kifejezési formák egyszernél, amik. Jó. Ugye az alumínánál kérdés, hogy ki is vagyok én, mennyire vagyok én magam. Magam vagyok-e egyáltalán, vagy általad vagyok meghatározva. Ez egyfajta zavarodottság. Ezt leginkább ez a harmadik oszlop, itt ugye mindig van egy zavarodottság, ezt mondtam nektek. Ez lehet a pótkerék nélkül bicikliző gyerek, aki épp csak elkezd, aki bizonytalan. Ők felmérnek, mérlegelnek, határozatlanok, bizonytalanok, könnyen összezavarhatóak, tanácstalanok. A gyakran annyira tanástalanok, hogy a többiek ezzel nem tudnak már mit kezdeni, és ezért elutasításra találnak, ami a magányukhoz vezet, hogy ami megint a legrosszabb minden harmadik sorosnak. Az alumíniumnak még az is problémája lehet, hogy vajon ez kinek az ötlete, amire ő gondol. Az lett a téveszméje, hogy mond valamit, és úgy tűnik neki, mintha azt a valamit valaki más mondta volna. Ebben a rubrikában van benne.
Identitászavaros is lehet?
Még egyszer?
Identitászavaros is lehet?
Internitás?
Nem, identitás.
Identitás? Identitás?
Hogy melyik nemhez is
tartozott. Fiú vagyok-e vagy?
Így van, hogy ez is itt lehet egy...
Lehet.
Aha.
Igen. Ez belefér. Vagy azt gondolja, hogy valaki más beszél, amikor ő beszél. Vagy valaki más mondta, amikor ő mondta. Benne van ezekben a rubrikákban. Ő már nem akar másoktól függeni, ő már saját identitást szeretne, de nem tudja, hogy tud-e sajátot kialakítani. Hogy tud-e önmaga lenni, hogy fel tudja ezt vállalni, vagy inkább hagyatkozzon másokra, ez a kérdés az alumínánál. Ugye, ha megnézzük, hogy milyen az alumínium önmagában, akkor az egy nagyon hajlítható anyag. És csak az ötvezetekben használjuk leginkább, mert ott adják az anyagnak a rugalmasságot. De ugye keménysége önmagában nincsen. Hát ilyen az alumina személyiség is. A széklete az kemény. Ezt tudjuk, hogy annak ilyen bogyózó széklete van. Igen. És nézzetek meg ezeket a rubrikákat az alumináról, hogy a magabiztosság váltakozik a szégyenlőséggel. Azt gondolja, hogy más beszél, amikor ő beszél. Azt gondolja, a feje máshoz tartozik. Az a téveszméje, hogy az ő tudatossága egy másik emberhez tartozik. Egészen odáig, hogy az a téveszméje, hogy ő egy robot. Vagy hogy a testén kívül van a tudata. Összekeveri magát másokkal. Azt gondolja, hogy ő valaki más. Attól fél, hogy elveszti a kontrollt. Az, hogy bátor, az alternál azzal, hogy félős. Az, hogy sír, és aztán nevetni fog. És mindenféle zavara lehet, amikor beszél, azzal kapcsolatban, hogy ki is ő. Látjátok, hogy a rubrikákban hogy jön elő ez a teljes zavartság, azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok én.
Mm-hmm. És milyen érdekes, hogy ott van mellette a kanabisz, ugye?
Hát azért jelentősen kevesebb rubrikában, de az ő másért van elszállva.
Persze, de hogy ott is ez a zavartság.
Igen. A szilícium ugye az berev, rideg, rugalmatlan, törik. Vannak kialakult identitása és vágyai, de azok nagyon merevek és sérülékenyek, ezért foggal, körömmel védi. Nagyon fontos a szilíciumnak a külső megjelenése. Ezért itt gyakran van például valami bőrbetegség, ekcéma, pattanás, ilyesmi. És már beszéltem a szilíciumról, hogy ugorjunk. A foszfor. Na, a foszfor az, akinek van egy olyan biztos kialakult énképe, ami már valódi magabiztossággal jár. Ők ezt meg akarják osztani másokkal. Azt, aki én vagyok, azt hadd mutassam már meg a világnak. Ezért van az, hogy a foszfor nagyon barátságos. Mindenkivel szóba áll, mindenkiről érdeklődik. Mert ő azt is érdekli, hogy a másik milyen. a másiknek milyen az identitása. És azt akarja, hogy úgy legyen elfogadva, ahogy ő van. És ő is elfogad mindenkit úgy, ahogy van. Ugye ez az élni és élni hagyni. Na de, ha valaki nem fogadja el, akkor arra úgy reagál, hogy hát akkor inkább egy új barátot választok. De ugye olyan erős az identitása már, hogy azt ő nem akarja megváltoztatni. Ugye a foszforról ismerjük, hogy ő a társaság közepe, ugye? Ő az, aki lángot gyújt, a gyufa. De ez a gyufa aztán el is tud égni, és mert hogy ez a sok az identitásának a fenntartása, az nagyon sok erőt kíván, meg a megmutatása, meg a bemutatása. És ez gyakran vezethet egy ilyen kimerült állapothoz. És hogyha belegondoltok, hogy az egyik legkimerültebb szer, ugye a foszforikum acidum például. És mi a foszforikum acidumnak a megbetegedésének az oka?
Kimerül a
szeretett személy elvesztése.
Kimerülni abban a sok kapcsolódás.
Abban is. De attól már a foszfor is ki tud merülni. Igen. A foszfor is nagyon, tehát ugye ott van egy csomó olyan rubrika, amiben a foszfor benne van ebben a lemerülés, fáradtság, álmosság, igen. Ugye azt tanultátok még biztos a foszforról, hogy ilyen nyitott, kifelé áradó, látnapi képességű szellemeket lát, másokkal szimpatizál, hiszékeny. És ez a fajta kiáradás, hogy megmutassam, hogy én milyen vagyok, jelenik meg abban a fizikai tünetben, hogy vérzékeny. Ugye ezt tanultátok még a foszforról. Ugye egy nagyon vérzékeny, a belső legénemet, ugye a véremet fogom kiárasztani a világba. Ugye miután neki már van egy kialakult identitása, ez az identitás egy kicsit elválasztja őt a többiektől, ezt az elválasztást szeretné megszüntetni és újra kapcsolódni. És ezért olyan nagyon fontos neki a kommunikáció. Ugye ezt is tanultátok a foszforról, hogy nagyon beszédes, nagyon kommunikatív. Mert ezt a különállást szeretné csökkenteni. Szulfur. Na, neki már biztos énképe van. Ugye még két elektronja hiányzik ahhoz, hogy stabil legyen a szerkezete, tehát még nem teljesen képes megvédeni az identitását. Na, ő nagyon szeretné, ha értékelnék őt annak, aki. És ha ezt nem kapja meg, akkor mélyen megbántódik. Ő gyakran érzi, hogy nem értenek vele egyet. Ezért azt mondja, hogy én nem csak egy más vagyok, mint te, de jobb is vagyok, és erre büszke is vagyok, és akkor én ilyen vagyok, és kész. És tudom, hogy nem szeretsz engem, de én akkor ezzel nem is törődök. A szulfúr már lehet, hogy annyira differenciálta magát a többiektől, hogy úgy érzi, hogy nem illene be semmiképpen a többiekhez. Ő már nem tud barátokra találni, mint a foszfor. És ezért tűnik úgy, hogy nem törődik másokkal. De ha megnézzük a szulfúr rubrikáit, akkor nézzétek meg, hogy mitől betegszik meg a szulfúr. Attól, hogy elhanyagolják, az érzelmeitől, attól, hogy az apja elhanyagolja, attól, hogy sikertelen volt, attól, hogy a barátjában csalódott, attól, hogy meghalt valaki-e, attól, hogy valaki elutasította, attól, hogy meghalt egy a meghalt egy szeretett személye, a gyereke. Látjátok, hogy a szeretett kapcsolatok hiányába betegszik a szulfúr? Hogy mennyire fontos egy szulfúrnak az, hogy ő szeretve legyen és elfogadva? Attól betegszik meg, ha leszidják, ha elveszti a reputációját, hogyha elveszti segítsetek, honor. Tessék? Az honornél tartok. Igen, nem tisztelik őt, köszönöm. Hogyha veszekedés van a főnök és beosztott között, hogyha szerelembe csalódik, hogyha veszekedés van a barátaival, vagy hogyha veszekedés van a szülei között. Szóval látjátok, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos a szulfúrnak a kapcsolat. Tehát amikor, és ezért mondtam, hogy attól függ, hogy egy szulfúrt mikor, milyen állapotban találtok. Nem mindig könnyű felismerni a szulfúrt. Például nekem van egy olyan szulfúr betegem, aki nagyon nehezen jöttem rá, hogy ő szulfúr. Azt gondolnátok, hogy ez egyszerű, mert hogy csak egy szulfúr. De ő emésztési problémákkal jött, nagyon súlyos hasfájásokkal, hasmenésekkel. És egyszerűen nem is értettem, hogy ki ő, mert valahogy így úgy éreztem, hogy se hús, se hal, hát ez semmi. De hogy tényleg, hogy egyszerűen nem értettem ki, sehova nem tudtam sorolni, se állat, se növény, semmit nem értettem belőle. Egyetemista volt, akkor járt egyetemre, azóta most már végzett. És akkor a bélnozódákat adtam először, mert ugye valamit adunk akkor is, amikor nem értjük a beteget. Azzal, hogy előre vigyük, mert hogy ezért jó, ha nagy az eszköztárunk, mert akkor mindenfélehez tudunk nyúlni akkor is, amikor nem tudunk egy alkati szerhez nyúlni. És a bélnozódáktól sokkal jobban lett egyébként a gyomor és bélrendszere. És közben megértettem, hogy ő tulajdonképpen mindenféle olyan nyelveket tanult, ami egyébként nem hétköznapot. Tehát perzsául is tökéletesen beszélt, és van valami olyan kis nyelv, amit csak néhány ezren beszélnek, és az volt a vágya, hogy ő azt tanít, hogy azt ő megtanulja, és annak a szótárát elkészítse. És nagyon vallásos is volt, egy vallási közösségnek a tagja volt, és amikor azt kérdeztem tőle, hogy miért fontos neked, hogy ezeket a nyelveket tudd, meg hogy ott, igen, akkor elmondta, hogy neki nagyon fontos, hogy ezekkel az emberekkel kommunikáljon, mert hogy ő keresztény, ezek az emberek meg nem azok. És hogy muszáj őket meggyőzni őket a kereszténységről. Ezt csak akkor tudja, ha ő tudja a nyelvüket, mert a kereszténység mindennél jobb. És akkor rájöttem, hogy hát ez a szulfúr. Tehát, hogy ő azt hiszi, hogy ő tudja a tutit. Mindenki más, nem. És ezen a ponton, már az emésztése tényleg jobb lett a bélnozódától, amit adtam neki jelentősen, de derékfájdalma volt, meg bokafájdalma. Tehát, hogy azért jött még mindig vissza. És megkapta a szulfúrját, és teljesen elmúlt a derék és bokafájdalma. Szóval, hogy még a betegsége se jellemző szulfúros betegség volt, hanem valami ilyen, amivel nem tudsz mit kezdeni, hogy van egy 20 éves és fáj a dereka. Mert sokat ül, mert készül mert írja a diplomamunkáját, mert készül az államvizsgára. Szóval, hogy de hogy bevette a szulfúrt, és akkor ilyen részletes jelentést kaptam tőle, hogy pontosan leírva, hogy mikor, mi történt, melyik nap, mennyit változott, mennyivel lett jobb, szóval, hogy az ásványossága abszolút ott van, és teljesen jól volt. Jó lett a szulfúrtól, minden panaszra megszűnt.
És akart még téríteni?
Igen, elment téríteni, és most nincs is itthon, hanem hanem most
az tér... gyógyult meg.
Térít, hát azért ő mégis egy szulfúr, de hogy nem kell testi tüneteket hordoznia, hanem ő lehet az, aki akar. Szóval például azért mondom, ez egy olyan szulfúr, teljesen rendezett, olyan udvarias, hogy ilyen halkszavú, csendes. Szóval, hogy nem az, ahogy az ember a szulfúrt látja. Ezért tartott sokáig megértenem, hogy ki is ő. Mert hogy tulajdonképpen ezt az oldalát, hogy én tudom, ki vagyok, és jobban is tudom, mint akárki más, ezt miután egy ilyen vallásos közegbe élt, annyira elfojtotta, mert ugye ez ott nem elfogadott, hogy ő annyira egy én, mint amennyire egy szulfúr az, hogy ez csak ezen az úton tudott megjelenni, és amikor megértettem, hogy ezen az úton jelenik meg, és hogy hát igen, itt erről van szó, akkor így felvilágosult minden.
Hm. Egy amerikai homeopata enciklopédiájában, könyvében olvastam a szulfúrról azt, hogy ez egy nagyon izgalmas szer a tüneteken kívül, mert hogy akkor, amikor a homeopaták általában elakadnak, akkor előszeretettel szokták a szulfúrt elővenni, mert hogy ez ilyen eset, hát nem is a proving miatt, hanem hogy ez úgy a stagnáló eseteket is ki tudja billenteni, vagy hogy így előrébb viszi a történetet, illetve pontosan az ilyen eseteknél, amikor, de ott, tehát hogy felhívja a figyelmet arra a könyv, hogyha egyszerűen nem találunk fogást, akkor azért ne rutinszerűen adjuk a szulfúrt, de hogy amikor nagyon-nagyon-nagyon nincsen rajtuk fogás, akkor sok lehet esetben szulfúrt.
Hát lehet, hogy ez így van, mert a tapasztalásom az volt, hogy nem volt rajta fogásom. Hmm. Szóval nekem sem. Tehát ilyen nem szokott lenni, hogy én nem értem meg, hogy ki ül ott velem. És egy orvos küldte hozzám, akinek ő az unokaöccse, és mondta, de figyelj, ki ez a gyerek, mert hogy itt ültem már vele kétszer, de nem értem, hogy ki ő. Értem az élete részleteit, de nem értem, hogy ki ő. Azt mondta, ő sem. De, na jó. Aztán megértettem. És azóta például van, mert volt, tehát, hogy most Afrikában van valahol, és csinálja a szótárat és térít. És írt, hogy lehet, hogy maláriás lett, és megírta a tüneteit. És hogy volt nála szulfúr, és mondtam, de hogy erős hasmenése volt elsősorban, és ugye neki egyébként is gyomorbérrendszeri, az az ő gyenge pontja. És akkor mondtam, és akkor írtam neki, hogy mielőtt visszajutsz a többi szerethez, mert hogy volt neki más szere, amit vitt magával, mármint, hogy mindenféle homeopátiás szer, de ott nála nem volt más, csak három szer, abból az egyik a szulfúr volt, a másik kettő nem illett ebbe a helyzetbe, és akkor azt mondtam, hogy vedd be a szulfúrt, amit van, és akkor vedd többször, és például kijött ebből a nagyon erős hasmenéses állapotból is, tehát, hogy akuttan is teljesen jól bevált utána a szulfúr. És biztos, hogyha végtelen szerem lett volna, akkor választottam volna azt, ami az ő hasmenésére akkor éppen illett, de ezt akkor nem lehetett tenni. Jó. A klórról beszéltünk, hogy ő az ellenkezője akar lenni. Ugye, amikor sikeres egy klór, akkor azt mondja, hogy én lázadó vagyok, de azt jól csinálom. Elérem, amit akarok. Sosem úgy gondolkodok, mint mások, hanem gyakran pont az ellenkezőjén, de ez így jó. A sikertelen klór pedig, azt pedig úgy éli meg, hogy mindig csalódást okozok, nincs helyem a családban, én vagyok a fekete bárány, nem szeretnek, mert nem azt csinálom, amit ők akarnak, nem szeret a családom, kitagadnak. Tehát, hogy látjátok, hogy attól függ, hogy melyik, hogy sikeres vagy sikertelen állapotban lesz valaki klór, hogy ennek melyik oldalát éli meg. És ugye ennek a sornak az utolsó szere az argon, amire az jellemző, hogy tudom, hogy ki vagyok, békében vagyok, és megpihenek, elmeditálok ebben a mi bellétben, hogy én tudom, hogy ki vagyok. Ugye ez a nemes gáz. Én már sok mindent tettem az asztalra, amit kell, megalkottam az értékeim, most vissza kell vonulnom, pihenni, megőrizni az eredményeimet, és mindazt, aki vagyok. Ez az argon.
Ez a megpihenés és megnyugvás.
18. oszlop. Uh-huh. Így van. És egyben az argon a 18. szer a periódusos rendszerben. A következő sor első eleme a kálium, ami a 19., ami a felnőtt kor kezdete, és innen folytatjuk holnap. Mert 6 óra van.
A magnézium és a homoki körkét elmondom. Őse vállalja föl, hogy mi a vágyait?
Nem. Ups. Tehát a hamukipőkében is megvan ez a történet, hogy elrejti az identitását, hogy nem vállalja fel azt, aki. És őt kell, úgy kell őt megnyitnia valakinek, aki megtalálja, aki rátalál, hogy ki is ő. Ez a történet maga, ez egy ilyen magnéziumos dolog. Mert ő nem vállalja fel magát, eltűnik. Nem mutatja meg, hogy ki is ő, nem meri megmutatni, ugye? Erről szól a mese. Uh-huh. És aztán jön a királyfi, aki megtalálja. Ez vagy te, aki beleférsz a cipőbe. És lehetsz a feleségem. Más kérdés?
Nem tágul.
Ja. Nem tágul.
Hát mint a bőr, nem valami, hogy a többiek mindig ki tudnak